Megyei Központi Kórház a hőhullám miatt ugyan műtéteket nem kényszerült halasztani, de a sugárterápiás ellátása a speciális klímaberendezések meghibásodása miatt hétfőtől leállt. Dr. Büdi László orvosigazgató, megbízott főigazgató tudatta, hogy a klímaberendezés helyreállítása folyamatban van, és várhatóan két munkanapon belül elkészül, így július 23-án, kedden a sugárterápia újraindul. A sugárkezelések 95%-a a járó betegellátás keretein belül történik, így fekvő betegosztályról mindössze 8 főt küldtünk haza a kezelések leállása miatt, tette hozzá. A Forma 1-es futam az ország számára PR és presztízs szempontból is fontos, mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a 39. Forma 1-es magyar nagydíjon. A tárcavezető arról beszélt újságíróknak, hogy a viadal jövőjéről szóló tárgyalások fontos része az elmúlt években lezajlott. Megállapodtak a jogtulajdonossal arról, milyen fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy a Forma 1 hosszú távon is Magyarországon maradhasson. A magyar Ródi pálya nem a legmodernebb, de ez csak eddig volt igaz, mivel elindult egy olyan 105 milliárd forintos fejlesztés, ami idén és jövőre is lehetővé teszi a verseny megrendezését, de teljes egészében 2026-ra fog kinézni úgy a pálya, ahogy annak a megállapodás alapján ki kell néznie, fogalmazott Gulyás Gergely. Meglátása szerint annak a 300 ezer embernek, aki ezt a viadalt évről évre a helyszínen élvezi, mindez nagy élmény, nagyobbik részükre ad külföldi, ami az ország számára közvetlen bevételt jelent, mivel napokat vagy akár heteket is itt töltenek. Oroszország reagálni fog arra, hogy az ukrán fél amerikai fegyverekkel lövi a régióit, jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rosszia 1 TV csatorna vasárnapi műsorában. Lavrov szerint, miközben az amerikaiak és a NATO azt állítják, hogy nem állnak háborúban Oroszországgal, világos, hogy amerikai közvetlen részvétel nélkül a célra vezetésben ezek a rakéták nem repülnének sehová. Ami a reakcióinkat illeti, az elnök Vlagyimir Putyin azt mondta, hogy reagálni fogunk, és meggyőződésem, hogy erről belátható időn belül értesülni fognak, mondta a külügyminiszter. Az orosz védelmi minisztérium vasárnap közölte, hogy az orosz hadsereg elfoglalta a Donyecki régióban lévő Csigari települést. A tárca szombaton Szokol bevételét jelentette be. A hadi jelentés szerint az orosz fegyveres erők 6-ból 4 front szakaszon nyomultak előre Ukrajnában az elmúlt nap folyamán, és 11 ellenrohamot vertek vissza. Az orosz összesítés értelmében az ukrán hadseregnek közel 1500 katonája esett el vagy sebesült meg súlyosan a harci érintkezés vonalán. Megsebesült egy görög határrendész a török-görög határon, az Evrosz folyó török oldaláról leadott lövésekben az ügyben nyomozás indult, jelentette a görög rendőrség. A közlemény szerint a szombat este történt incidens idején görög határőrök éppen migránsok illegális átkelését akadályozták meg Törökországból Görögországba. Biztonsági tisztségviselők szerint a lövéseket embercsempészek adták le. Az 57 éves határrendészt a hasán érte lövés, a férfit kórházba szállították és megműtötték, jelentette a helyi média. Az embercsempész bandák a nyári szárazság idején többször is megpróbálják a migránsokat az Evrosz folyó sekélyvizén át Törökországból Görögországba és ezáltal az Európai Unióba juttatni. Görögország jelenleg határkerítést épít a határ mentén, hogy megakadályozza az illegális határátkeléseket. A heves esőzések áradásokat okoztak a hétvégén Délnyugat-Kínában. A katasztrófában 8-an meghaltak, több mint 30-an eltűntek. A kínai meteorológiai központ vasárnapi jelentése szerint heves szélviharokkal és esőzésekkel két trópusi ciklon is közeledik Kína keleti partjai felé. Hónapok óta szélsőséges és heves esőzések sújtják elsősorban Kína déli, középső és keleti részeit, több helyen árvizek is keletkeztek. Április és június között rekordmennyiségű csapadék hullott délen, ahol több halálos áldozatot is követeltek az idén korábban érkező hirtelen áradások. A délnyugati Szecsuán tartományban szombaton keletkeztek váratlan áradások a heves esőzés miatt. Végül az időjárásról. Hétfőn sok napsütés várható, a gomoly felhőkből elszórtan nyugaton és néhol a Duna-Tisza közén fordulhat elő zápor, zivatar, az északi, északnyugati szél nyugaton, északnyugaton és zivatarok környezetében feltámadhat, kora reggel 15-22 fok várható, a maximumok pedig 30 és 35 fok között alakulnak. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása következik.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. A Szent Istváni örökség akkor fog élni, ha kevesebb én és több te, vagyis Istenre való hagyatkozás valósul meg. Interjú Smutku Róbert atyával, a Nagybányai Szent Háromság plébánia vezetőjével. Nyári sorozatunkban folytatjuk a Szatmári Egyházmegye bemutatását. Szatmárnémeti után, ahol Hám János püspök építészeti és szellemi örökségét ismerhettük meg Schönberger Jenő püspök atyának és Adamko István Csabának, a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatójának köszönhetően, ez alkalommal Nagybányára látogatunk. A Szatmárnémetitől keletre, egy órányi autóútra, az ukrán határ közelében fekvő település korábban a bányászatáról és a város nevéhez kötődő festőiskoláról híres. Felkerestük az erdélyi építészet legrégebbi barokk templomának, a Szent Háromság plébániának a vezetőjét, hogy ő kalauzolja a Vatikáni Rádió hallgatóit a nagybányai magyar katolikus élet megismerésében. A trianoni békediktátum idején a város még 80%-os magyar lakossága mára 10%-ra csökkent. A kis magyar szórványközösség azonban nagy vitalitással, pezsgő egyházi és kulturális élettel büszkélkedhet, és reménnyel tekint a jövő felé. Szent István városának tartják magukat, és Szent Királyunk örökségéből merítenek erőt, hiszen az első templomot a településen Szent István építtette. Hallgassák meg a beszélgetésünket! Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Smutku Robert atyát, a nagybányai Szent Háromság plébánia esperes plébánosát.
Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és örülök a lehetőségnek. Köszönöm a felkérést annak érdekében, hogy egy kicsit a nagybányai plébániát, illetve a nagybányai esperességet röviden bemutassam.
Ha kitekintünk a plébániáról, éppen a szemünk előtt találjuk a gyönyörű templomot. Bemutatná a hallgatóknak ennek a történetét és ennek az üzenetét, hogy ebben a szorványban Szent Háromság névvel milyen üzenet érkezik a hívek felé.
A Szent Háromság templom az Nagybánya egyik ékessége, és Erdély legrégibb barokk temploma. A kolozsvári piarista templom néhány évvel fiatalabb a miénknél. 304 évvel ezelőtt szentelték fel. 304 éve töretlenül hirdette a Szent Háromság dicsőségét a templom, és annyira csodálatos a templomnak az elnevezése, mert a Szent Háromságos egy Isten ugye közösséget alkot, szeretett közösséget, és ez az óriási szeretet energia kiárad a közösségre is. Azt érzem, amikor templomba összegyűlünk elég sokan, mert hogy a templomot elég sok hívő látogatja. Úgy kell elképzelni konkrétan, hogy 4 szent mise van vasárnap, és a 4 szent misén körülbelül 8-900 ember fordul meg, és az erős ima életnek köszönhetően a Szent Háromságos Egyisten dicsősége kiárad is érezhető a közösségben. A templomot jezsuiták építették, van egy jezsuita kötődés is, de nem ez az első templom Nagybányán, ez már a negyedik. Az első, említettem, Szent István temploma volt, utána volt még egy Szent Katalin, Szent Márton templom, és ez a jelenlegi templom. Arról is híres, hogy a festőiskola nyomai is megtalálhatóak benne, mert a főoltár kép mögötti freskót azt Kis Károly festette, Jézus hegyi beszédét ábrázolja, és nyilván Nagybányai hegyekbe ötvözte bele a festő az Úr Jézust, és ezt a programbeszédet. Csodálatos ez a remek mű. Aztán a bányászatnak a nyomai is megtalálhatóak a templomban. Bányászlábák, egyesületi zászlók, bányászkalapás és bányászathoz kapcsolódó eszközök, és ez olyan formában is látható, nagyobb ünnepek alkalmával ünnepélyesen beöltöznek bányászok, és úrfelmutatáskor a bányászkalapácsot összecsapják, tehát a csengő mellett ez is jelzi az úrfelmutatásnak a meghitt pillanatát. Ugyanakkor egy csodálatos orgonánk is van, amely a pécsi manufaktúrában készült, kb. 150 éves, és ez az orgona hangversenyekre ad lehetőséget, mert minden évben Szent István ünnepéhez közeli napokban szervezünk kulturális hetet, és ez a hét pedig arról szól, hogy nem csak a konkrét hitet, hanem a kulturán és a művészeteken keresztül megélt hitet is meghirdetjük, amelyre nagyon sok látogató eljön. Koncertek, beszélgetések, előadások, színházi előadás, akár más jellegű előadások, mindaz, ami kultúrát és a hitünket ápolja, szépíti és táplálja. A templomunk csodálatos, főleg akkor, amikor megtelik emberekkel, olyan, mint egy családi ház, amikor benne van az édesanyai szív, vagy a szeretett kapcsolat él abban a lakásban, akármilyen szerény is lehet, ott érezhető a szeretet, és az embernek feltöltődik a szíve, lelke, így van ez nálunk is.
A hallgatók nyilván ismerik a város nevét a Nagybányai Festőiskoláról, amelynek nagyon érdekes, hogy a szellemi lenyomatát továbbra is lehet érezni a helyi közösség, helyi katolikus magyar közösségben. Nagyon intellektuális, érdeklődő a kulturális és egyéb programok iránt. Nagyon szép az Oázis étterem és kultúrközpont is, ahol a Nagybányai Festőiskola ihletéséből fakadó képekkel is találkozhat, és azok mellett étkezhet az ember. Robert atya egy kis körképet adna-e a hallgatóinknak a plébániáról, a nagybányai katolikus magyar életről?
Nagybányai katolikus élet az nagyon összetett, nyilvánvalóan több mindennek köszönhetően. Ugye a történelem viharai és mindenféle megpróbáltatásai Nagybányát is elérte. Ennek köszönhetően nagyon megfogyatkozott Nagybánya magyarsága, hiszen a 120 ezres városnak csupán a 10%-a mondható magyarnak. Ezen belül is vannak ugye protestáns felekezetűek, és hát az a nagy probléma ebből kifolyólag, hogy az identitás krízis is jelen van a városban. Ebből kifolyólag összetett a pasztorációs tevékenység, mert hogy plébánosként nem csak azzal kell foglalkozni, hogy misézem és az evangéliumot hirdetem a templomban, hanem a templom falain kívül is kell folytatni a pasztorációt, az anyanyelv és a nemzetiség megőrzésében is, mert hogy a gyökereink azok meghatároznak bennünket, és ha ez megszakad, mint nagyon sok ember életében ezt tapasztalható, akkor sok minden más átértékelődik.
Valóban, és milyen törekvései vannak a plébániának a különböző pasztorációs területeken, hogy ezt a tendenciát mondjuk úgy, hogy lelassítsa, vagy akár meg is fordítsa. Ugye a trianoni békediktátum előtt 80%-ban magyar lakosságú volt. Tehát most milyen törekvések vannak arra, hogy a magyar katolikus közösséget egyben tartva az identitást, a kulturális örökséget megőrizzük?
Mondhatom azt, hogy sikerült felismerni az idők jeleit, és igyekeztünk olyan tevékenységeket, pasztorációs alkalmakat teremteni a közösségben, amik fejlesztik a magyarságot is. Nemrég egy szorvány kollégiumot hoztunk létre a Krisztus Király plébánia szomszédságában. Ez a terület valamikor ahhoz a plébániához tartozott, ahol én is plébánosként dolgoztam 10 évet, és közben az egyetlen tannyelvű Németh László iskola létszáma nagyon megfogyatkozott, és ezért arra gondoltunk, hogy jó lenne egy kollégiumot alapítani, ahová környékbeli diákokat várunk, azokat, akik magyar nyelven szeretnék folytatni a tanulmányaikat, és ez meg is valósult, jelenleg 22 diáknak adunk otthont, és az épület másik részében, vagy alsó részében egy galéria vendéglő működik, ahol a diákok is szembe találkoznak a Nagybányai Festőiskola lenyomatával is, és egy megfelelő környezetben tudnak élni és építeni a jövőjüket. Emellett a Szorvány kollégium mellett kerekasztal beszélgetéseket is szervezünk, úgy ahogyan te is tudomást szereztél róla, és ezek is alkalmat adnak arra, hogy dialógusban legyünk egymással, mert azt gondolom, hogy a templom falain kívül dől el, hogy a közösség tagjai mennyire lesznek hűségesek az Istenhez, a hitükhöz, az anyanyelvükhöz, mert olyan hatások és élmények érik őket, aminek köszönhetően azt gondolják, hogy érdemes keresztényként, katolikusként élni, érdemes magyar közösséghez tartozni, mert ott értékeket képviselnek, ott megtalálják önmagukat, megbecsülve érzik magukat. Ez egy lehetőséget ad a tovább éléshez, és arra, hogy ápoljuk a szeretett kapcsolatainkat, amelyeken keresztül a gyökereink is erősödhet, ami Istenhez, egymáshoz és a nemzetünkhöz kötnek bennünket. Mondtam, hogy Nagybánya történelme eléggé bonyolult, viharos, viszont azt gondolom, hogy nem csak állag meg őrzők vagyunk Nagybányán, és nem csak az egyházra gondolok, hanem a civil szervezetekre is. Elég nagy összefogás van annak érdekében, hogy ébren tartsuk a magyar kultúrát, és nem csak az értékeinket őrizzük, hanem értéket is teremtünk. Az Oázisban működő galéria vendéglőhöz is kapcsolódnak olyan művészek, és olyan festőiskola, nyári tábor, festőtábor, ahol még ma is új alkotások születnek, és több ország művészei, tehát mondhatjuk azt, hogy nemzetközi szinten bekapcsolódnak ebbe a táborba, amely által nyomot tudunk hagyni Nagybányán, az egyházközségünkben, az esperességünkben. Olyan világban vagyunk, amikor hidakat kell építsünk egymás felé, és nem falakat egymás közé. Ennek érdekében sok mindent igyekszünk megtenni, a korlátaink azok megvannak nyilván, viszont gyerekekkel foglalkozunk, kézműves tevékenységek, nyári táborok, nyári fesztiválokra járunk fiatalokkal, de hasonló módon a családpasztorációban is igyekszem ott lenni. A házas hétvége lelkiségi mozgalom által elég sok házaspár bekapcsolódott, amely ugye erősíti a házasságnak a kötelékét, ami szintén nagyon megnyegült a mi környezetünkben is, nagyon sok szétszúzott család, nagyon sok válás van, és ezt a gyerekek nagyon-nagyon érzik. Nagyon szeretek az idősekkel is foglalkozni, velük is rendszeresen szervezünk programokat, beszélgetéseket, közös kirándulásokat, tehát egy szorványban sokkal több a munka, mint egy homogén közösségben, mert azt tartsa meg igazából, és az lesz az emberek számára maradandó, és azt köti össze őket, hogyha a szentmisén kívül egymással barátságot kötve igyekeznek hűségesek maradni együtt a közösséghez. Tehát itt csak közösségben lehet elgondolni a pasztorációt. Igazából Nagybánya, mint helyszín, nagyon virágzó és egyfajta harmóniát élek meg. 16 éve Nagybányán élek, 10 évet plébánosként, 6 évet esperesként, de mondhatom azt, hogy Nagybánya az otthonom lett, és az otthonteremtéshez hozzátartozik nyilván a nagybányai festőiskolának a múltja és a jelene is, de azok a kapcsolatok, amelyek által én is nagyon sokat gazdagodtam, mert rengeteg olyan ember, olyan értelmiségi kör vesz körül, akik engem is nagyon sokat segítenek, és hálás vagyok, hogy ott élhetek, és hát együtt tudjuk keresni és építeni Isten országát, amely már elindult, amely kibontakozóban van, és amely arra szorul, hogy folyamatosan felfedezzük és építsük, újra gondoljuk.
Valójában a látható jelei után ennek a pezsgésnek, ennek a reményteli időszaknak, amely a magyar katolikus közösséget jellemzi Nagybányán, beszéljünk egy kicsit azokról a kihívásokról is, amelyekkel szembe kell nézni, mondjuk a lelkipásztori tevékenységben, a hit átadásában, a fiatalok bevonásában, és egyéb más területeken, amelyek a plébániához, a plébánosi tevékenységhez kötődnek.
Azt kell mondanom, hogy a hit gyengülése következtében is nagyon sok kihívással állunk szemben, mert azért az az ember, aki nem gyakorolja a hitét, az nagyon manipulálható, és azt látom, nagyon sok ember olyan kríziseket él meg hitetlenségéből kifolyólag, egyszerűen nem talál kapaszkodót az életben, és plébánosként ez a feladatom, hogy rámutassak, mint keresztelő János rámutatott Jézusra, hogy íme ő az Isten báránya, ő az, aki keres bennünket, akivel az életünk teljes lehet. Azt látom, hogy nagyon sok ember azt gondolja magáról, a helyzetéről, hogy ha jól boldogul, akkor valahol boldognak is gondolja magát, összekeverik a boldogulást a boldogsággal, és a kihívás az, hogy elmondjam az embereknek, most ez szavakkal, vagy életpéldán keresztül, vagy eseményeken keresztül, ez teljesen mindegy, hogy mennyire szeret őket az Isten. Ez a legnagyobb kihívás, hogy elhiggyék, hogy Isten nélkül nincs jövő, nincs remény, nincs perspektíva, Isten nélkül csak küszködés, kínlódás van, és amikor ez megvalósul, amikor látom, hogy fiatalok megtalálják a helyüket Nagybányán, amikor virágzik az élet, akkor tényleg azt érzem, hogy a Szentlélek Úristen az, aki vezeti, hogy ez a kihívás, hogy saját magam számára is, hogy többet hagyatkozzak a Szentlélekre, mert ilyenkor élem meg, amit Reményik Sándor a költő fogalmaz meg, hogy akkor magától minden elcsitul, akkor magától éred a remény, és ez a magától, ahogyan mondja a költő, ez nem más, mint a kegyelem. Tehát Nagybánya sorsa, mivel Szent István örökségéből élünk, mert az első templomnak a nyomai mindig láthatóak, és Szent István városának is tekintjük magunkat. A Szent István örökség akkor fog élni, ha kevesebb én és több hitte, vagyis több Istenre való hagyatkozás valósul meg. Ezt szeretnénk építeni együtt a többi egyházakkal is, mert nagyon jó dialógus zajlik a protestáns egyházakkal is. Tényleg érzem ezt az egységes, erőteljes összefogást, amellyel tudunk építeni, és nem azt nézzük, hogy kevesen vagyunk, hanem inkább azt, hogy a kevés is lehet sok, vagy elegendő ahhoz, hogy elinduljon hatékonyabban az élet, és hogy megmutassuk másoknak is, hogy Nagybányán még azért él az anyanyelv, él a hit, él a kultúra, kevesen, de minőségileg egyre többen.
A napokban találkoztam egy szórványkutatóval, és én nem a szórványjal, de a diaszporával foglalkozom, az amerikai diaszporával, és ez a kutató említette, hogy a kutatási eredményei arra mutatnak, hogy valójában sokan legyintenek a szórvány magyarságra, akár hit szempontjából, akár identitás megőrzés szempontjából. Ugyanakkor ő azt találta, hogy sokkal több minden van a szórványban, mint amit úgy gondolnak, hogy van benne. Tehát ha a jövőre gondolunk, és én ugyanezt találtam a diaszporában, hogy nem szabad legyintenünk valójában, tehát több reményre okot adó tényező van. Ön hogy látja a jövőt?
Mivel elég sok nyitott emberrel találkozom Nagybányán, és nagyon sok embernek a feladatához és a kihívásához tartozik Nagybányának a, mondjam úgy, megmentése. Az anyaországból is nagyon sok segítséget, támogatást kapunk, és én hiszem azt, hogy olyan emberek kezében van Nagybánya jövője, akiken nagyon sok múlik. Én nem látom abszolút reménytelennek a jövőt, hanem annyiféle összefogás, annyiféle közös erővel megtervezett céljaink van, annak, amikből azt olvasom ki, hogy lesz jövő. Csak egy példát mondok, a Németh László magyar tannyelvű iskola is nagyon nagy fejlődésnek indult, és nemrég egy bölcsődét is átadtunk, amit a magyar kormány támogatott, tehát bölcsődétől kezdve szorványkollégiumon keresztül nagyon sok olyan infrastruktúrális lehetőség van, amely arra vár, hogy megtöltsük élettel, fantáziával, kreativitással, és ezért gondolom, hogy ha hitünk is megvan, és ezt tápláljuk magunkban, ezt Isten hitet, és közös összefogás is, akkor az értékeink láthatóak lesznek, és nem csak egy szép emlék marad Nagybánya, hanem egy ma is értékteremtő, egy szépséget és egy harmóniát, ahogy említettem, közvetítő, gyönyörű szorvány közösség, akiktől nagyon sokat lehet tanulni. Mert a szorványban sokkal erősebb szálak kötik egymáshoz az embereket, mert a megmaradásunk függ attól, hogy hogyan dolgozunk, a jövőnk attól függ, hogy mennyire tudunk összefogni, és az erős összefogás ezt teremti meg a jövőt.
Nagyon szépen köszönöm ezt az átfogó körképet, és ehhez a nagyon fontos misszióhoz kívánom Isten áldását, és sok erőt és kreativitást.
Köszönöm, hogy itt lehettem, az Úr áldását kívánom az ön életére is, a hallgatók számára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké amen, és nagyon szépen köszönjük!
Mutkó Róbert atyával, a Nagybányai Szent Háromság plébánia vezetőjével készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Örömöm forrásom lettél, folyóvíz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény, a szív. Te vagy a minden mindenben, Te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel. A jelenléted forrás, ha veled vagyok, nem kell már más. Tested is a véred táplál, élő Jézus. Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fele szent, szent vagy. Leborulva áldlak téged, élő
Emmanuel. csak téged dicsér, a menny és a föld egyen élet, ha éljünk veled, te vagy minden mindenben. Nem válasz tőled semmi, nem árthat semmi már, a kincsem mindenem, te vagy. Atya, fiú és szent lélek jön, csak téged dicsér, a menny és a föld, legyen élet, ha éljünk vele, te vagy minden.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, a folytatásban a hétvégi levél következik, Bércesi András gondolatait hallhatják.
Kedves hallgató, kánikula van. Ezt a szót 9 éves koromban hallhattam először. Nagyszüleimnél nyaraltam a már sokszor emlegetett Dunaparti kisvárosban, és a televízióban az időjárás jelentésben hangzott el ez a kifejezés. 1984. július végén több olyan nap is volt, amikor 30 fok fölé emelkedett a legmagasabb hőmérséklet, vagy ahogy kissé modorosan mondani szokták, a hőmérő higanyszála. Azóta sok minden változott persze, nincsenek higanyos hőmérők, és a 30 fok feletti hőmérséklet már nem megy szenzációszámba. A Dunaföldvári strand zsúfolásig megtelt. A kékremázott betonmedencék körül színes törölközők jelezték a helyfoglalást, a visítozó gyermekek hangja messzire hallatszott. A hídon biciklizve is lehetett látni a fürdőző tömeget és érezni a gyógyvíz jellegzetes szagát. Délben szólni kellett a pénztáros néninek, hogy mindjárt jövünk, otthon várt az ebéd, és aztán visszabicikliztünk a vízhez. A Dunában mégis jobb volt fürdőzni. a vízhez vezető kis kanyargós macskaköves utcát Mély útnak hívják, így a széles, kavicsos partszakasz is ezt a nevet kapta. Kockás prédekkel családok, sok gyermekkel, kutyákkal. A kisé hidegebb, de tiszta víz meg annyi szépséget rejtett. A színes kavicsok kimeríthetetlen formagazdagsága mellett gyermekeknek számos rejtélyes tárgy is előkerült. Gombok, csontdarabok, mindenféle vasak. És persze a sekélyebb vízben cikázó halak egy-egy vízisikló látványa. És hozzá még mindaz, amit a képzelet odasző. Egy-egy elhaladó hajó vagy motorcsónak keltette hullámok mindenkit a vízbe csábítottak, aztán a plétre kuporodva jöhetett a szendvics, az üvegből a langyos szörp, egy-egy gyümölcs. Időnként némely gazda a munka végeztével délután lovaskocsival hajtott le ide. A fáradt állatokat a Dunába vezették, és a derék jószágok élvezték a hűsítő vizet. Kissé fentebb a part közeli kis sziget dúsfái árnyékolták a vizet, ide könnyedén át lehetett úszni, szemben pedig a nagy sziget. Édesapám a folyó túlpartján nevelkedett, az már az Alföld. A kis faluban szorgalmas tótok küszködtek a betevőért, és némelyek hajósnak álltak, a nagyvilág egy-egy szeletét magukkal hozva hazatérve, történeteket, és persze minden olyan tárgyat, amivel lehetett üzletelni, legyen a zsebóra, borotvapenge vagy bármi más. Szeretem nézni a vizet. Lomha méltósággal haladnak a habok, és kötik össze a partokat, városokat, korokat. Ez ugyanaz a Duna, ami mellett költők merengtek, és csodálatos gondolatokkal ajándékoztak meg bennünket. Az a Duna, amelynek vizét összevérezte az emberi gonoszság. Az a Duna, melyből nagyanyám uszadékfát halászott dermesztő télben, hogy háború sérült nagyapámmal ne fagyjanak meg. Az a Duna, ami önfeled gyerekkoromban örökre belém vésődött. A víz napfényel elegyes szaga, íze, sejme. Kedves hallgató, 1984-re gondolok vissza. Ebben az évben tartották a Los Angeles-i olimpiát, a 23. olimpiai nyári játékokat. Ez volt a 4. csonka olimpia. 1920-ban és 1948-ban politikai okokból nem vett részt minden nemzet a programon. 1980-ban a moszkvai eseményen a Szovjetunió afganisztáni bevonulása miatt a nyugati blokk országai bojkottálták a versenyt, és erre válaszul a 84-es olimpiáról távol maradtak a szocialista országok. Az olimpiai eszme lényege éppen az lenne, hogy a béke vágyától vezérelve a népek félretesznek minden háborúskodást, sajnos ezt a 20.-21. században nem tartották szem előtt. Ami hazánkat illeti, jó tudni, hogy az 1920-as olimpiát Budapestnek ítélték, de az első világháborúban vesztes országot azzal büntették, hogy a rendezés jogát elvették, sőt, a magyar sportolók részvételét is megtiltották. A 84-es játék eseményeit végigkövettem, bár gyermekként nem nagyon értettem, hogy miért nem látok magyar zászlót, magyar sportolókat. 2024 is olimpiai esztendő. Erre is rányomja a bélyegét a háború, és furcsa, kifordult világunk. Nagy felháborodást keltett a magukat haladónak nevező körében, hogy a szakszövetségek nagy nehezen meghozták a döntést a transznemű sportolók részvételével kapcsolatban. Az a verdikt, szerintem nagyon helyesen, hogy ők nem vehetnek részt e minőségükben az ötkarikás játékokon. Leginkább egy ma Lia Thomas néven élő amerikai hangoskodott, ő egyébként Will Thomas néven született és az amerikai egyetemi bajnokságban állt rajthoz úszóként. A férfiak mezőnyében nem sok babért termett neki, ezért aztán 2020-ban úgymond nemet váltott, és lám a női versenyzők között már jóval eredményesebb lett, ezért aztán olimpiai álmokat is elkezdett dédelgetni. A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szervezet azonban úgy döntött, hogy erre nem ad lehetőséget. Számomra meglepő, hogy a szakemberek 71%-a támogatta csupán ilyen formában a normalitás fennmaradását. Ezek szerint a döntéshozók 29%-ának nem egyértelmű a kérdés. A nevezett férfiként született, magát nőnek valló sportoló pedig vigasztalódhat azzal, hogy az amerikai egyetemi atlétákat tömörítő szövetség 2022. júliusában az év nőjévé választotta a férfit. Kedves hallgató! Az 1984-es olimpiát nagyapám foteljéből néztem. A bútordarab még megvan, a nagyszülők már az örökké valóságban, a szeretett házat idegenek lakják. És a világ az elmúlt 40 esztendőben elképesztően sokat változott, és nem biztos, hogy jó irányba.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hétvégi levelet hallották Bercesi Andrástól.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, 2024. július 21-e végéhez értünk, köszönjük, hogy ma is minket választottak. Munkatársaim voltak a mai napon, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina volt, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek! Néhány szót a folytatásról. Esti imával zárjuk ezt az órát és ezt a napot, majd a himnusz csendül fel. Ezután hírek, majd szerzetesek fél órája és Ökümené című adásainkat hallhatják. Egy órától hírek, majd Cseperedő és Sziluett című műsorainkat sugározzuk. Kettő óra után Merítés, majd Gaudete című műsoraink következnek. Három óra után Krisztus kereszt az erdőn, és Kérem a következőt című műsorainkat sugározzuk. Négy óra után zenei összeállítással jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok a velünk maradóknak, jó éjszakát, szép álmokat az aludni térőknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nem szégyenül meg senki, te vagy a remény, ez églen vízek mindig, Uram. Vigyázzál, óvjál meg szükségem. Te hozzád felemelem, Uram,
Jézus akkor fogta a kenyeret, hálát adott, és szétosztotta a letelepülteknek. Ugyanígy adott a halakból is, amennyit csak akartak. Olvasom a János evangéliumban. Jézus körül gyülekezik a pusztában 5000 ember, követik őt bizalommal és lelkesen, mert ő lelkük vezére és mestere. Ezt a sok lelkesültséget éhség s pusztaság környezi. Lelkek ezrek éhező testében, tehát kenyér is kell nekik, a puszta nem adja. Isten adja. Istenből valók a magvak, csírák, energiák, ezek az isteni titkok, belőle, mint feneketlen mélységből való ez a duzzadó, dagadó élet. Mély nagy titok ez mind. Az egyház mindenkor úgy tisztelte a Szentírást, mint magát az Úr testét, hiszen főleg a Szent Liturgiában szüntelenül veszi és nyújtja a híveknek az élet kenyerét mind Isten igéjében, mind Krisztus testének asztaláról. Azzal, hogy az Atya szeretetében irántunk egyszülött fiát adta nekünk és értünk, Isten maga szegte meg a kenyeret az emberiség asztalán. Akár szóban tehát, akár szentségben, mindig maga Krisztus az üdvösség kenyere, mert tulajdon Isten emberi személyében és megváltó áldozatában teremti meg Isten és ember életközösségét, vagyis a teremtmény bevonását az isteni élet és szeretet közösségébe, ami voltaképpen maga az üdvösség. Uram, taníts meg engem imádkozni. Vezest szívemet, lelkemet, eszemet, akaratomat hozzád, hogy megtanuljak veled beszélni. Melegítsd fel belső világomat, amikor csak rád gondolok. Te bennem lakozol, így hát beszélj hozzám, teremts csendet bennem, hogy rád figyeljek. Add, hogy mindig jobban megismerjelek, és végül is egészen egyé legyek veled.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom látásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.